Az Európa Rádió hallgatói már többször hallhattak arról, hogy elkeserítő a kórházi dolgozók egészségi állapota, és a Betesda Gyermekkórház programot indított annak érdekében, hogy ezen a helyzeten javítson. Ez egy hosszú folyamat, nem most indult, de most egy újabb lépcsőjéhez értünk, mert hogy elindult az Aktív Kórházak program, amely mindenféleképpen szeretne változtatni a kórházi dolgozók egészségi állapotán. Mire kell gondolnunk? Mert hogy az egészségügyben dolgozók nap mint nap értünk, küzdenek és dolgoznak, és sokszor háttérbe szorítják a saját életüket.
Ez így van. Ugye az egészségügyben dolgozók úgy tűnik, hogy hiába rendelkeznek a lakosságnál egy jóval szélesebb körű ismerettel arról, hogy hogyan lehetne egészségesen élni. Ugye az ő munkájuk jellegzetességei sokszor megakadályozzák őket abban, hogy ezt a tudást a gyakorlatban is átültessék. Ugye gondoljunk arra, hogy ők olyan munkakörnyezetben dolgoznak, ahol nagyon magas a stresszint, és nagyon gyakran munkaidőn túl dolgoznak, és már csak ez a kontextus is meg tudja zavarni úgy a bioritmusukat, ugye nincsen sokszor napi rutinjuk, nagyon sokszor keveset alszanak, és ezek a kockázati tényezők már önmagukban is nagyobb kockázatot hordoznak a krónikus betegségek kialakulására. Nyilván ezeket a kockázati tényezőket csak komoly odafigyeléssel és tudatossággal tudnák kiküszöbölni, úgyhogy ezért is állt ennek a programnak az élére a Kórházszövetség és a Betesda Gyermekkórház is, mert tudjuk, hogy hiába nap mint nap hallgatják a lakosság hasonló jellegű problémáit, ahogy ön is mondta, nagyon sokszor önmagukra kevés figyelem jut.
De ami engem nagyon meglepet, és azért szerintem ez egy döbbentő adat, hogy a kórházi dolgozók több mint fele krónikus betegséggel küzd, az érintettek 36%-át mindez a napi munka végzésében is korlátozza.
Igazság szerint, hogyha próbáljuk ezeket az adatokat kontextusba helyezni, akkor ez inkább azért meglepő szerintem, mert azt várná az ember, hogy ahogy így elképzelünk magunk elé egy doktorurat vagy egy doktornőt, hogy ő ugye az egészség és az egészséges életmód megtestesítője és példaképe. És ezek a számok egyébként, amiket ő is mond, és amiket a tavaly tavasszal elvégzett egészségfelmérésből tudunk, ezek gyakorlatilag meglepő módon nem térnek el a lakosság egészségi állapotától. És ugye sokan azt várnák, ahogy előbb is mondtam, hogy az egészségügyben dolgozók automatikusan jobb egészségnek örvendenek, vagy legalábbis többet tesznek az egészségükért. De ugye ebben a felmérésben, ahogyan is mondta, azt látjuk, hogy a lakossághoz hasonló eredményeket kapunk, mind a krónikus betegségek vonatkozásában, tehát igazából ezek nem kiugró számok, a mi elvárásaink lennének igen. Talán mások az egészségügyben dolgozók felé.
Hát igen, látunk itt szív- és érrendszeri betegségeket, kettes típusú cukorbetegséget, az elhízás az szerintem általános, izom- és csontrendszeri sérülések, bizonyos daganatos megbetegedések. Igen, egyébként a daganatos megbetegedések kapcsán mindig az jut eszembe, hogy sajnos a rák az nem kíméli az egészséges életmódot folytató embereket sem. Sokszor jut eszembe Monspartsalota, vagy olyan személyek, akik tényleg ikonok a mi szemünkben, és sajnos ők is megküzdöttek, és sokszor fel kellett adniuk a harcot a daganatos megbetegedésekkel szemben.
Ez így van, de az igazság, hogy egy egészséges életmód az mindig segít. Tehát ugye, hogyha Sarolta szóba került, nyilván minden ilyen krónikus betegségnek van egy bizonyos genetikai háttere. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a genetikai az, aki betölti a golyót, és aztán az életmód, aki meghúzza a ravaszt. És nyilván nagyon sok esetben segít abban egy egészséges életmód, hogy ez a nagyobb genetikai terheltség egyáltalán ne is jelenjen meg. Vagy ugye, ha megjelenik, akkor is egy jobb állapotú szervezet találkozzon ezekkel a betegségekkel. Úgyhogy ez valóban így van, az egészséges életmód nem véd meg 100%-ig ezek ellen a nagyobb kockázatú betegségek ellen, de abban sokat segít, hogy hogyan tudunk ellene megküzdeni, illetve abban is nagyon sokat segít, hogy milyen eséllyel jelenik meg egy genetikai terheltség. Hogy az egészséges életmódról nem mondjunk rá, ez nagyon-nagyon fontos. És sajnos ugye ez az, ami kijött nekünk ebből a felmérésből is, hogy maga a tudás, vagy az a tudás, hogy sokat tehetnénk az egészségünkért, az önmagában kevés abban, hogy ez az életmódban is megjelenjen. Mert ugye ebből a felmérésből nagyon sok esetben ugyanazt láttuk az egészségügyi dolgozóknál, mint amit a lakosságnál, ahol nagyon nagy eltérés volt, az például ennél a kérdésnél, hogy ön szerint mennyit tehet ön az egészségért. Mert ugye nyilván az egészségügyi képzés kapott emberek pontosan tudják, hogy nagyon sokat tesznek az egészségükért, de mégis, amikor ugye ezek már majd lefordítódnának, csúnyán mondva, szokássá, akkor ott nem nagyon látunk különbséget.
Igen, ha mondjuk belegondolunk abba, hogy egy orvos mondjuk bemegy reggel 8 órakor ugyanúgy dolgozni, mint mi, viszont lehet, hogy éjfél mire hazaesik jó esetben, akkor már nem biztos, hogy van neki még kedve ahhoz, hogy mondjuk bármit is csináljon, mondjuk mozgásra gondolok itt, tehát valami sportolásra.
Ez így van, de az igazság, hogy a sportolás, vagy az aktív életmód, azt nagyon sokszor a mindennapokban is bele tudjuk csempészni. Tehát mondjuk ilyen egyszerű döntéseinkkel, hogy a lift helyett mindig a lépcsőzést választjuk, ezek az apró döntések, ezek az apró mozgások beépülve a mindennapokban is nagyon jelentősek lehetnek. Tehát mindig a kis mozgás az több, mint a semmi, a sok mozgás több, mint a kis mozgás. Úgyhogy mi is igazából ezzel a programmal, amiről az elején beszéltünk, és ami az apropóját adja az egész beszélgetésünknek, erre próbáljuk megtanítani az egészségügyi dolgozókat, hogy mi az, amit az ő speciális munkakörülményeik között is be tudnának éleszteni hosszú távon, fenntartható módon a mindennapjaikban, hogy tényleg szokássá váljon az aktivitás.
Akkor beszéljünk az aktív kórházak programról, hogy egyrészt mi az üzenete, mi a célja, melyek azok az intézmények, amelyekkel együtt dolgoznak.
Ugye az aktív kórházak programnak nagyon egyszerű a célkitűzése, hogy a neve is sugallja, az egészségügyben dolgozók fizikai aktivitását, sportolási szokásait szeretnénk megváltoztatni, rendszeresebbé tenni, a mindennapokba beépíteni. Amiben más a mi programunk talán az megszokott egészségfejlesztési programoktól, hogy egyrészt úgy indulunk el, hogy felmérjük a jelen fizikai aktivitási helyzetet, felmérjük a dolgozók motivációit, felmérjük, hogy egyáltalán milyen a változtatásra való hajlandóságuk, és hogyha ez megvan, akkor milyen igények itt vannak nekik a programunkkal szemben. És szerencsére lehetőségünk van arra, hogy egyszerre többféle stratégiát is ajánljunk, tehát mondjuk egy olyan programmal szemben, amik egyébként jobbak, mint a semmi, de sokszor hosszú távon úgy látjuk, hogy nem eredményesek, hogy mondjuk felajánljunk egy közös futballklubba való csatlakozást, vagy mondjuk elindítunk heti gerinc tornát. Ehhez képest a mi programunkkal lehetőség van többféle programelemre rácsatlakozni, és akkor az adott dolgozó szinte maga döntheti el, hogy mi az, amit úgy érez, hogy be tud majd építeni a mindennapjaiban.
Júliusban indult ugye ez az egészségfejlesztő program a Betesda Gyermekkórház szakmai vezetésével. A Bajai Szent Rókus Kórház és a 60. Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet szoros együttműködésével. Ez most egy mintaprojekt bizonyos mértékig. Megnézik, hogy milyen eredményre jutnak, vagy az ott szerzett tapasztalatokat, és utána ezt szeretnék majd bővíteni, kiterjeszteni?
Így van. Tehát most gyakorlatilag a fejlesztési szakaszában van ez az aktív kórházak program. Köszönöm, hogy megnevezte a másik két partnerünket, Baját és 60-t, akit óriási tapasztalattal és nagyon nagy lelkesedéssel szálltak be mellénk ebbe a programba. Illetve még ugye partnerekről volt szó, még szeretném az Aktív Magyarországot megnevezni, akinek nyilván nem indulhatott volna el ez a program. És hát igen, nem titkolt célunk, hogy az itt szerzett tapasztalatokat aztán átadjuk a többi kórház felé, és szeretnénk, hogyha ez a program majd szépen lassan országosra bővülne.
És ugye az sem véletlen, hogy ez a két partner kórház van, mert hogy ugye a Betesda is más profilú, a Baja is, a 60 is, ugyanakkor évente együttesen mintegy 420 ezer beteget ellátó intézményekről van szó.
Igen, tehát ugye ez a program azon túl, hogy az elsődleges célcsoportja az a kórházi dolgozók, az egészségügyben dolgozók. Természetesen azért nem állunk meg a kórház falainál, de vannak olyan programelemek, amik kifejezetten az adott közösséget, a pácienseket, hozzátartozókat célozzák. Ilyen programelemünk, ami nagyon jó pofa is szokták szeretni, és már többször nekifutottunk, de most próbáljuk szisztematikusan is felépíteni, ez az úgynevezett sétálja dokiddal program, ahova egyébként nagy szeretettel várjuk majd ősztől a lakosságot is becsatlakozni, és egyébként, hogyha ezt átveszi más kórház is, ez szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, ahol együtt lehet mozogni, és közben beszélgetni, jobban megismerni a kezelőorvosokat is, a pácienseknek és a hozzátartozóknak.
Igen, ezt hallva bekapcsolódhatunk, mi laikusok, tehát láthatjuk, hogy hogyan folyik majd ez az aktív kórházak program, tehát mondjuk követhetjük ezt az intézmények közösségi oldalain, tehát valahol ez majd meg fog jelenni, hogy hol tartanak, miket csinálnak.
Ez egyébként már most is követhető, tehát ugye júliustól indult a program, és július 1-jel el is kezdtük a közösségi oldalainkon mind a három kórháznak megjeleníteni az ide tartozó tartalmakat, ezeket hashtag aktív kórházakkal jelöljük, úgyhogy így könnyen rá is lehet keresni. Ez például, ami most már folyik, de még abszolút érdemes a lakosságnak belekapcsolódni. Együtt készülhetnek föl velünk egészségügyi dolgozókkal az őszi futóversenyekre. Egy nagyon kedves kolléganő, Páros Anett vállalta, hogy 5 héten keresztül futó edzés terveket tesz fel, amit nagyon jól egyénre szabhatók egyébként, tehát nincs benne megadva konkrét sebesség, csak időtartamos feladatok vannak, például, hogy 1 percig fussunk, 1 percig sétáljunk, majd megint 1 percig fussunk, és akkor ezt bizonyos ismétlésszámmal végezzük el, ami nagyon jól az egyén adott aktuális állapotához, illetve állóképességéhez igazítható. Úgyhogy ha van kedve a lakosságnak, én mindenkit arra bíztatok a hallgatók közül, hogy készüljenek föl velünk együtt, akár egy 5 kilométer futásra is ősszel.
Kórházi dolgozók, egészségügyben dolgozók fizikai állapotáról beszéltünk elsősorban, és a mentális állapotukról annyira nem. Pedig azért, ha megnézzük, akkor a fizikai állapotuk az kihat a mentális állapotukra is. Nem tudom, hogy mértéke, hogy van-e összefüggés a kiégés, a depresszió, a stressztűrés között, mert amikor például elhízott embereknek a történetét láttam én is, és amikor megkérdezték az elején őket, akkor mindig tagadásban éltek, hogy nem, őket nem zavarja, ők boldogok így, minden rendben. És aztán ráléptek egy útra, ami odáig vezetett, hogy tényleg életmódot váltottak, és rengeteget leadtak, és a végén megkérdezték ezeket az embereket, akkor mindegyik sírva mondta el, hogy nem is tudja, hogy hogyan tudott úgy élni. Tehát nem csak a fizikai állapota változott meg, hanem az egész gondolkodásmódja. Tehát, hogy boldogabb lett, kiegyensúlyozottabb lett. Gondolom ez is a cél, mert az egészségügyi dolgozókra is igaz lehet ez.
A nagyobb mentális megterhelés, a stressz és a depresszió az abszolút jellegzetessége sajnos ennek a munkakörnyezetnek. És egyébként nagyon jó, és hogy elkérdezett, mert az elején kiemeltem, hogy nem sok területen láttunk nagy különbséget a lakosság és az egészségügyi dolgozók között a válaszadásban, de két területen igen, ugye az egyik a tudás, erről már volt szó, korábban beszéltünk, hogy nyilván ők jóval nagyobb ismeretekkel, egészségügyi ismeretekkel rendelkeznek, de a másik terület, ahol kirívóan nagy különbség volt a lakosság és az egészségügyben dolgozók között, az az, hogy van-e már legalább enyhe depressziója, és igen, majdnem 60%-uk körében volt ilyen, ahol ott a lakosság körében ez a szám csak egy 20% körüli érték. A másik nagyon szomorú, ami ide tartozik, hogy miközben majdnem 60%-uknál van már legalább egy enyhe depresszió, közben 10% azt mondja, hogy ő semmit nem tesz a mentális egészségéért. Ugye ez azt jelenti, hogy 10-ből egy egészségügyben dolgozó, és tudjuk, hogy azért legalább hetente többször kellene, főleg egy ilyen nagyobb terheltségű szakmában tenni valamit. 10% mellett még körülbelül 1/4 van, aki heti egyszer foglalkozik bármit is a mentális egészségével. Ez a két szám, ez nyilván nagyon-nagyon alacsony, tekintettel az ő jóval nagyobb kockázatukra. És egyébként az aktív kórházak az nyilván ebben is segített. Aki már valaha kezébe vette egy labdát, vagy lefutott 1 kilométert, az tudja, hogy utána sokkal jobban érzi magát. Nyilván a stressz csökkentésben, a depresszióval szemben, a kiégéssel szemben is nagyon-nagyon jó egy aktívabb életmód. Erről is szó volt már korábban, hogy a Bethesda és a Magyar Kórház Szövetség is nagyon sokat foglalkozik az egészségügyi dolgozók egészségi fejlesztésével, de nem véletlen, hogy a fizikai aktivitásra esett most ebben az évben egy nagyobb fókusz, mert annyira szerteágazó, kedvező hatása van a fizikai aktivitásnak, és specifikusan a mentális egészségre is nagyon jó hatással van, hogy ez a terület az egészségügyben dolgozóknál tényleg kiemelt jelentőséggel bír.
Mik a visszajelzések az egészségügyi dolgozók részéről? Hogyan fogadták ezeket?
Az az igazság, hogy még azok is, akik, mert úgy mondtam, hogy ez a program gyakorlatilag egy kis testvére, egy sokkal nagyobb fókuszú egészségfejlesztési programnak, ami szintén ugyanezzel a célcsoporttal dolgozik. már attól, hogy elindítsuk a programot, tehát még azok is, akik esetleg nem vettek részt még eddig semmilyen programban, csak eljutott hozzájuk a híre. Például nemrég beszélgettem egy nagyon kedves műtősnővel, aki mondja, hogy ő egyszerűen annyira ritkán jut a számítógéphez, hogy mire hozzájut a híre annak, hogy melanoma szűrés van a kórházban, addigra már régen betelnek a helyek. De hogy csak ettől, hogy érzik, hogy fontosak számunkra, hogy foglalkozunk az ő egészségükkel is, egyrészt ezért borzasztóan hálásak. Tehát ezt mindenki, akivel beszélgettem a programról, nagyon-nagyon fontosnak tartja, hogy foglalkozunk az ő egészségükkel is. Másrészt pedig ettől ők is jobban elkezdenek foglalkozni a saját egészségükkel. Tehát van egy kicsit ilyen facilitátor szerepe is önmagában annak, hogy elindítottuk ezeket a programokat.
Gondolom, amikor kidolgozták ezeket a programokat, amikor ez az egész a fejükbe megfogalmazódott, azért kitekintettek külföldre és nemzetközi viszonylatban. Hol mi a helyzet? Ugye az elhízás az manébetegségnek számít, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. De hogy a többi, a szív- és érrendszeri betegség, mert ugye azt tudjuk, hogy abban Magyarország megint csak élen jár, daganatos megbetegedéseknél is azért a tüdőrák, a prostatarák, a mellrák, ott azért elég vezető helyen szerepelünk, de úgy, hogyha az egészségügyi dolgozóknak az állapotát nézzük, akkor nemzetközi viszonylatban hogy állunk, és vannak-e jó gyakorlatok, amelyeket át lehet venni olyan országoktól, akik már régóta tesznek azért, hogy az egészségügyi dolgozóknak a fizikai és mentális állapota az jó legyen.
Lehet, hogy meglepő lesz, mert legalábbis számunkra nagyon meglepő volt, amit találtunk, mert nagyjából az epidemiológiai felméréseket, vagy ezeket az egészségügyi felméréseket, amik azzal foglalkoznak, hogy akár egy ország, vagy egy régió, vagy csak egy-egy csoport lakossága, vagy azon belül egy lakosságcsoport egészségügyi állapota hogyan néz ki, ezt általában egészségügyi dolgozók végzik. Tehát mi vagyunk azok, akik megtervezzük ezeket a vizsgálatokat, lebonyolítjuk ezeket a vizsgálatokat, de ha megnézzük, hogy az egészségügyi dolgozók egészségi állapotával és kockázati tényezővel kapcsolatban mennyi ismeretünk van, akkor ez elenyésztően kevés. Tehát sokkal hamarabb vizsgáljuk a hajléktalan ellátásban dolgozók egészségi állapotát, a kismamák egészségi állapotát, a beteg gyerekek szülei egészségi állapotát, mint a saját egészségi állapotát. És itt a sajátról azért beszélek, mert én magam is orvos végzettséggel bírok. Hát nekem is a 20 éves karrierem során soha eszembe nem jutott, őszintén mondom, egész idáig, hogy orvosok körében végezzek ilyen egészségi állapotra vonatkozó felmérést, mert egyszerűen nem is tudom igazából a szavokat megmondani, de világviszonylatban is nem nézünk tükörbe. És nagyon kevés az ilyen felmérés, úgyhogy összehasonlítani nem is nagyon fogjuk tudni. Ugye, amit a Magyar Kórházszövetség és a Bethesda megcsinált 2024 tavaszán, ez egy ilyen országos reprezentatív felmérés, tényleg nagy mintával, több mint 4000 válaszadóval, 30 intézménnyel, ez tényleg egy hiánypótló adat lesz világviszonylatban is. Rátérve arra, hogy milyen mintaprogramokat látunk, pont ebből adódóan igazából nagyon-nagyon kevés ilyen program van. Van egy globális hálózat, ami ezzel foglalkozik, ez a úgynevezett Health Promoting Hospitals Network, az egészségfejlesztő kórházak hálózata, de amikor idén májusban egy konferencián előadtuk, egy nagyon kiváló kolléganom Rákosi Zsuzsi előadta a mi programunkat és a mi adatainkat, akkor ez gyakorlatilag unikálisnak számított világviszonylatban is, és nagyon nagy érdeklődés övezte. Úgyhogy most itt inkább majd mi fogunk példaként szolgálni, ez az igazság a többi országnak ezzel a programmal és ezzel a felméréssel, ami egyébként az egészségfejlesztés területén nagyon ritka, de ebben teljesen az élen állunk.
Igen, és egyébként mindezek kapcsán az is eszembe jutott, hogy azért azzal tisztában kell lenni, és lehet, hogy sok laikus nem tudja, hogy a meglévő egészségügyi személyzet azért öregszik. Tehát nő a szektorban dolgozóknak az átlag életkora, és ez világszerte igaz. Tehát például a WHO végzett egy vizsgálatot, hogy 44 országból 13-ban az orvosok 40%-a 55 évesnél is idősebb. És hát ezt ugye látjuk most is, hogy bizonyos kisvárosokban azért nem ritka a 70 éves orvos is, aki még praktizál és dolgozik, és ugye pontosan ennek tükrében, ha ezt nézem, akkor még fontosabb az, hogy egészséges életmódot folytassanak azok, akik dolgoznak.
Ez így van. Nincs ez Magyarországon sem másképp. És ugye a legelején beszéltünk egy kicsit átfogóban azért, hogy miért fontos az egészséges életmód. Ugye szóba került Monspar Sarolta és hasonló ikonok, akik tényleg azt gondoljuk, hogy az egész életüket egészségesen töltötték. És pontosan az, amit egy picit így el is kezdett pedzegetni, hogy a magyar lakosságnál nem csak az a probléma, úgy általánosságban, hogy a várható élettartam, meg az egyes krónikus betegségek előfordulása magasabb, és a várható élettartam alacsonyabb a többi országhoz képest, hanem van egy olyan mutató, amit úgy hívunk, hogy egészségben eltöltött életévek. Ami ugye arról szól, ugye elég beszédes az elnevezése, hogy mi az az életkor, amit egészségesen tudunk megélni. És itt jön be az életmódnak a szerepe, itt is, hogy ezt az életkort, amit ugye aktívan, cselekvően, munkával tudunk eltölteni, ezt tudja az egészséges életmód nagyon szépen, nagyon sokáig kitolni. Sajnos a magyar lakosságnál ez a mutató is, illetve a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma között van egy nagyon nagy különbség, és ebben is elmaradunk más országoktól. És ugye pont mivel rámutatott nagyon okosan arra, hogy öregszik az egészségügyben dolgozó populáció, ugye nyilván, mint lakosság is nekünk nagyon fontos lenne, hogy ez a populáció sokáig tudjon dolgozni. Hiány is van, tehát nagyon-nagyon sok a betöltetlen státusz, és idősek is, tehát jó lenne, hogy az idősek jó állapotban, jó egészségben tudjanak sokáig dolgozni, mert nyilván az ő egészségük, ugye ezért speciális az egészségügyben dolgozó munkavállaló gyakorlatilag, mert az ő egészségük az egész lakosság egészségére hatással van.
Meddig tart most ez a program, az aktív kórházak program? Tehát gondolom van egy határidő, hogy mettől meddig, vagy ez folyamatos?
Hát bízunk abban, hogy ez folyamatos lesz, de most ennek a támogatási időszaknak márciusban lesz vége. Ugye azt mondtam, hogy ez egy fejlesztési időszak.
Igen.
Tehát itt ennek az eredmény terméke majd gyakorlatilag egy olyan kézikönyv, vagy olyan know-how, vagy olyan tudás lesz, amit majd más kórházak számára is át fogunk tudni adni. Nagyon bízunk benne, hogy olyan programelemeket dolgozunk ki a saját munkavállalóinkkal közösen, és a másik két kórházzal közösen, amit ugye majd fenntartható módon be tudunk építeni a mindennapokba. De ami még egy fontosabb eredménytermék, hogy legyen egy olyan tudás, amit majd át tudunk adni más kórházak számára is. Én kulcsüzenetként azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy értsük meg, hogy az egészségügyi dolgozók egészsége az egész lakosság számára rendkívül fontos. És ez, hogy ez végre előtérbe került, ezzel mindenki nyerni fog.